Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Mann, a Varázshegy.
Második rész. Madame Sosa.
Madame Sosa, Kovács Nóra. Hans Kastorp, Dunai Tamás. Berenc tanácsos, Gáti József. Szettembrini úr, Pap Zoltán.
Az író, Mensáros László.
Az oroszok mindig kocsikáznak. Klavadelbe mennek, vagy a tóhoz, vagy a Flükla völgybe, vagy Klosterzbe, ezek a kiránduló helyek. Egyszer mi is kikocsikázhatunk, amíg itt vagy, ha kedvet tartja. De azt hiszem, egyelőre éppen eléggé elfoglal az akklimatizálódás. Nem szorulsz további vállalkozásokra.
Hans Kastorp igazat adott Joachimnak. Szájában cigaretta, keze a zsebében. Így nézte, mint a virgonc kis orosz néni, sovány unoka húgával és két másik hölgyel helyet foglal az egyik kocsiban. A másik két hölgy Marussia és Madame Sosa volt.
Amint látom, Madame Sosa nem hordi egy gyűrűt. Hogy lehet ez? Hiszen azt mondják, hogy férjes asszony.
Ezt nem szabad olyan szigorúan vennie, hitelesen férné van, ehhez kétség nem férhet. Nem csak a nagyok tekintély kedvéért nevezi magát madámnak, ahogy a külföldi kisasszonyok érettebb korukban szokták, hanem valamennyien tudjuk, hogy csak ugyan van férje valahol Oroszországban. Ezt tudja egész Davos. A leány neve egészen más, orosz, és nem francia. Anovra vagy Ukovra végződik. Tudtam, de elfelejtettem. Ha kívánja, megkérdezem valakitől. Bizonyosan vannak itt többen is, akik emlékeznek rá. Gyűrűt nem. Jegygyűrűt nem hord. Ez már nekem is feltűnt. Édes Istenem, talán nem áll jól neki. Talán szélesíti a kezét, vagy nyáspolgárinak tartja, hogy jegygyűrűt hordjon, sima aranykarikát. Már csak a kulcsos kosárka hiányzik? Nem. Ez nyilván túlságosan nagy stílű. Ismerem ezt? Valószínűleg sem oka, sem kedve nincsen rá, hogy minden férfival, akinek a kezét nyújtja, mindjárt éreztese házassági kötöttségét.
És a férje nem is törődik vele? Sose látogatja meg ide fenn? Mi a foglalkozása?
Hivatalnok. Orosz közhivatalnok valami távoli kormányzóságban, Dagesztánban. Tudja, az messze keleten van, a Kaukázuson túl, oda vezényelték, hiszen mondtam már, soha senki sem látta még idefenn, és amellett az asszony megint harmadik hónapja van itt.
Tehát nem először van itt?
Ó, nem, már harmadszor, és közben még másút is tartózkodik hasonló helyeken. Nem, inkább úgy áll a dolog, ő látogatja meg időként a férjét. Nem nagyon gyakran, évente egyszer egy kis időre. Külön váltani élnek, azt lehet mondani, és az asszony olykor meglátogatja.
No igen, hiszen beteg.
Betegnek beteg? Hogyne, de mégsem annyira, nem olyan komoly beteg, hogy öröki szanatóriumban kelljen élnie, külön váltan a férjétől. Egy kicsit a férjén is múlhat, hogy az asszony nem marad meg mellette.
Mindenért a férjét okolja. De hisz nem tudjuk, nem ő rajta, mármint az asszonyon múlik-e, hogy rosszul élnek. Legyünk igazságosak. Ha jobban megnézem ezt a hölgyet a neveletlen ajtócsapkodásával, nem hihetem, hogy angyal kérem, ne vegye rossz néven, de én ugyan nem bízom benne. Maga persze nem nézi pártatlanul ezt a dolgot. Maga fülig elfogult a hölgy javára.
Egyébként festik.
Mit festenek?
Festik az arcképét.
Madame Chauchat?
Hosszabb ideje már, hogy modellt ül valakinek itt a házban, mégpedig mit gondol kinek? A tanácsosnak. Berenc udvari tanácsosnak, s ecélből majd minden nap meglátogatja a főorvost.
Lehetetlenség, hogy Madame Chauchat nevet volna valamit észre ama szálakból, amelyek egy másik asztaltól az övéhez szövődtek. Hans Castorp mindenképpen és zabolátlanul kívánta is, hogy Madame Chauchat valamit, sőt, minél többet észrevegyen. Zabolátlannak nevezzük ezt a kívánságát, mert teljesen tisztában volt vele, hogy esete ellenkezik a józan értelemmel. De aki olyan helyzetben van, amilyenbe ő került, vagy éppen kerülőben volt, az mindig azt kívánja, hogy oda át tudomást szerezzenek állapotáról, még akkor is, ha a dolognak semmi értelme. Ilyen az ember.
Komoly nátha készülődik bennem. Majd szétfeszíti a fejemet.
Bosszantó. Szörnyen bosszantó, szinte kínos. Tudod, a meghűlést itt nem ismerik el. Tagadják a létezését. Hivatalosan nem fordulhat elő a levegő nagy szárassága miatt. Az ember, mint páciens... Ugyancsak rosszul járna Berencnél, ha meghűléssel jelentkezne nála. De persze más vagy. Neked talán jogod van hozzá. Mégis jó lenne, ha el lehetne folytani a hurutot. Oda lenne a síkföldön, tudják a módját. De itt nem hiszem, hogy itt nagyon érdekelné az orvosokat. Beteg, ne legyen itt az ember. Senki sem törődik vele. Na de lássuk, mit lehetne tenni az érdekedben. Reggel megmondom a fürdőmesternek, ha feljön. Ez a szolgálati út. Ő majd továbbítja, és akkor talán történik valami.
Szóval miféle meghűlés ez? Nem szeretjük az efféle meghűlést. Gyakran szokott meghűlni? Az unokaöccse is gyakran hűlt meg. Hány éves? 24? Ez a kritikus kor. És most feljön ide és meghűl. Ebben az esetben ne beszéljünk meghűlésről, tisztelt emberfia. Ez amolyan lenti lári-fári. Gyönyörű hurutja van. A légutak hurutosak, ezt elismerem. Látszik a szemén. De a hurut nem a hidegtől jön, hanem fertőzés okozza, amire az ember hajlamos. Most már csak az a kérdés, hogy ártatlan fertőzésről van-e szó, vagy kevésbé ártatlanról. Minden egyéb lárifári. Megmérte magát?
De, nem, én nem vagyok beteg.
Miért nem? Sose szokott hőmérőzni?
De igen, főnök asszony, ha lázam van.
Emberfia, hiszen az ember azért hőmérőzik, hogy megtudja, van-e láza. És most a nézete szerint nincsen?
Nem tudom, főnök asszony, igazán nem tudom megállapítani. Egy kicsit égek és borzongok már, amióta ide feljöttem.
Aha. És hol a hőmérője?
Nincs nálam hőmérő, főnök asszony, kérem. Minek? Hisz én csak látogatóba jöttem, egészséges vagyok.
Lári-fári! Azért hivatok, mert egészséges?
Nem azért, hanem azért, mert egy kicsit...
Meghűltem, tudjuk. Láttunk már efféle meghűlést. Tessék, ez itt 3 frank, 50-be kerül, ez meg 5 frankba. Az 5 frankossal persze jobban jár. Az egy életre szóló beszerzés, ha gondosan bánik vele.
Hiába, meg kell néznem. Van-e náthalázam?
Aztán karórájára nézett. 9:50 múlt 6 perccel. és várni kezdte a 7 perc elmúltát.
Egy másodperccel se legyen több, se kevesebb. Én bennem megbízhatnak. Az én hőmérőmet nem kell néma nővérrel fölcserélnük, mint azért a lányét, akiről Settembrini mesélt. Ottilie Kneifernek hívták.
Nem látta mindjárt, hogy mit mutat a hőmérő. A higanyfénye összeesett a lapítottan gömböldett üvegköpeny fény visszaverődésével. Hol igen magasnak látszott az oszlop, hol úgy tetszett, mintha egyáltalán nem is volna. Hans Castorp szeméhez emelte az eszközt, ide-oda forgatta, és nem látott semmit. Végül egy szerencsés fordulattal megvilágosodott előtte a kép, igyekezett megrögzíteni, és agya lázas munkájával felfogni. 37 hattya volt.
Ah, tanácsos úr!
Tanácsos úr!
Jó étvágyat, uraim! Örökké munkában. Miért oda kinn a nagy világban? Épp egy egyenlőtlen pár viadalból jövök, késsel, csontfűrésszel. Komoly ügy kérem a borda reszekció. Azelőtt 50%-ot hagyta a fogát. Most már ismerik a dörgés, de azért bizony akárhányszor megesik, hogy mortis causa, idő előtt össze kell pakolnunk. Na, ez a mai értette a tréfát, az adott pillanatban derekasan állta a sarat. Pokoli dolog, kérem, egy ilyen emberi melkas, amelyik már nem is melkas, hanem lágy rész, tetszik tudni, nem valami díszes, az ide a tompulata, hogy úgy mondjam, na és... Maga? Ha? Hogy szolgál becsessége? Jobb így kettecském, mit címszem? Véróka! No! És maga miért sírdogál kéjutazó úr? A nyilvános írás nincs megengedve erre mifelénk. Tiltja a házi rend. Jól néznénk ki.
Ez csak a náthám, tanácsos úr. Igazán nem tudom, hogy történt, de szörnyen megfáztam. Hurútos vagyok, köhögök, alaposan nyomja a mellemet.
De Mártona egy értelmes orvossal konzultálna.
Éppen ez volt a szándékunk, igen? Tanácsos úr. Holnap úgy is megyek vizsgálatra, és meg akartuk kérdezni, lenne olyan jó, és sorra vennie mindjárt a bátyámat is. Tudnélik, az a kérdés, hogy elutazhat-e kedden.
Örömest, szíves örömest. Már rég kellett volna, ha már itt van valaki, vállalja ezt is. Na, de hát az ember nem szeret tolakodni. Tehát holnap 2-kor, mindjárt abrakolás után.
Tudnélik, lázas vagyok.
Na, ne mondja. Azt kívánja, hogy meglepődjön? Azt hiszi, nincs szemem. Na és mennyi a láza, ha szabad kérdeznem?
37,6 Celsius fok.
Ó, délelőtre nem is rossz. Kezdetnek, nem is tehetségtelen. Na hát akkor párosával sorakozz, holnap 2-kor. Megtiszteltetésül szolgál, Isten áldása legyen a táplálék felvételükön.
Hans Castorp később emlékezett rá, hogy Madame Sosa aznap ebédhez nagy gombos, szeged zsebű, aranysárga szvetterben jelent meg, amely új volt, legalábbis Hans Castorp számára új. Ebéd közben egyetlen egyszer sem fordult hátra a terem felé. Amikor azonban elköltötték a desszertet, és a terem jobboldali végében a fali ingaúra elütötte a 2-t, akkor Hans Castorp megmagyarázhatatlan megrendülésére mégiscsak megtörtént. Mialatt az óra 2-t ütött, 1-et, aztán még 1-et, a vonzó beteg lassan megfordította a fejét, és egy kisé a felső testét is, és vállán át feltűnően és leplezetlenül átnézett Hans Castorp asztalához, méghozzá nem is állt a lában az asztalra, nem, félreérthetetlenül, és személy szerint ő ránézett. Zárt ajka, keskeny szeme körül mosolygás játszadozott, mintha azt mondaná, nos, itt az ideje, nem négy?
Tessék, tessék, tempó, tempó, nem kizárólag nagyságtok kedvéért vagyunk itt.
Az ablak előtt a kettős íróasztalnál Krokowski doktor ült. Tompán részvétlenül pillantott a belépőkre, az olyan ember pillantásával, aki csak asszisztáló minőségben van jelen.
Na ide azzal a minősítő lappal. Még mindig egy kicsit illuminált állapotban van, kedves címszem. Nem mondhatnám, hogy a múltkori vizsgálat óta szolidabb lett. Még mindig nincs detoxikálva. Jába, ez nem megy már a hónapra varázsolni, mi sem tudunk. Na, és hogy állunk azzal a szúrással a jobb hílusban, ahol mindig élesebben hangzott? Ugye a jobb?
Tanácsos
úr. Jöjjön ide! Egy kicsit bekopogtatunk magához, ha szabad. Rövid, rövidült. Vezikuláris, vezikuláris. Érdes, nagyon érdes. Zörej. Na, jól van, Simpson. Minden rendben már, amennyire lehetséges. Legközelebb bizonyára mindenütt megint egy kicsit jobb lesz.
És mit gondolt, tanácsos úr? Meddig kell még?
Már megint sürget. Nem dresszírozhatja az újoncaik illuminált állapotban. Fél évet mondtam, a minap számítsa a múltkoritól. Nem bánom, de tekintse ezt a minimumnak. Elvégre sem a rossz itt, mi nálunk. Ne legyen udvariatlan. Kérem a következőt. Szóval maga az. Na, lássuk, mit produkál? Sóhajtani. Sóhaj. Még. Ó, mosső. Ó, köhögni. Jó. Hát Kestorp a dolog többé-kevésbé úgy el, ahogy képzeltem. Kezdettől fogva kipécéztem magát, Kestorp, hiszen most már megmondhatom, attól a pillanattól fogva, hogy abban a meg nem érdemelt kitüntetésben részesültem, hogy megismerkedhettem magával, mindig is sejtettem, hogy maga titokban idevalósi, és idővel majd belátja, mint ahogy már sokan belátták, akik tréfából jöttek fel ide, és magasra hordták az orrukat, amíg egy napon meg nem tudták, hogy jól tennék, mégpedig nem csak jól tennék, értse meg jól, amit mondok, ha letennének az előkelő idegen albüljeikről, és kicsit hosszasabban bekvártéjoznák magukat ide.
Igen.
A maga unokaöccse aranyos, szimpátikus fiú. Remélhetőleg nem sokára azt mondhatja majd ez a kedves fiú, hogy egyszer beteg volt. De ha ott tartunk, akkor is megmarad az a tény, hogy valamikor beteg volt. A maga édes unoka fivére, ez pedig a priori, ahogy a bölcselő mondja, bizonyos fényt vett magára, kedves Kastor.
De hisz csak a mostoha unoka testvérem, tanácsos úr.
Na, csak nem akarja megtagadni a kuzenjét. Akár mostoha, akár nem mostoha, mégiscsak vérrokona. Melyik ágon?
Anyai ágon, tanácsos úr. Az anyja, az édesanyám mostoha testvére.
És az édes mamája. Jól érzi magát?
Nem, meghalt. Oh. Meghalt, amikor még kicsi voltam.
Ó, miben?
Egy vérrög okozta a halálát, tanácsos úr.
Egy vérrög? Na, ez már régen volt. Na, csak kedves papa.
De apám tüdőgyulladásban halt meg, és a nagyapám is.
Úgy, ő is. Na, ennyit a felmenőiről. Ami már most magát illeti, mindig eléggé sápkoros volt, ugyebár, de a fizikai meg a szellemi munka nem fárasztotta, vagy igen, hát szívdobogása szokott lenni, csak legújabban szép. Na, és azon kívül nyilván erősen hajlamos a légcsőúrútra. Tudja, hogy már az előtt is beteg volt.
Én?
Igen, a maga becses személyéről van szó. Hallja a különbséget?
Ott ha? Valamivel tompábban hangzik, mint itt.
Nagyon jó. Pályát tévesztem. Tüdő specialistának kellene mennie. Itt tehát tompulat van, a tompulat pedig régi gócot mutat, ami már elmeszesedett, vagy más szóval elhegesedett. Régi paciens maga, Kastorp, de ne vegyük rossz néven, hogy eddig nem tudott róla. A korai diagnózis nehéz, így kivált a síkföldi kolléga uraknak. Nem akarom azt állítani, hogy mi nekünk idefen jobb a fülünk, ám bátor a gyakorlat is tesz valamit. De a levegő segít nekünk, hogy jobban halljunk, tudja? Ez a ritka, száraz, havasi levegő.
Hogyne, persze.
Na, szép. És most nyissa ki a fülét, édes fiam, arany szavakat mondok. Ha egyébről nem lenne szó, mint arról, hogy odabenn az Eurus tömlőjén tompulatok, meg hegek és meszesedések vannak, akkor szépen hazaküldeném, ad Lares ebben átesz, és ennyit se törődnék magával. Megért engem? Na, de ahogy a dolgok állnak, és amilyen a lelet, és mivel, hogy már amúgy is itt van nálunk, nem érdemes hazautazni a Hans Kastort, mert hamarosan úgyis be kellene megint vonulnia, mert a tompulatokon kívül itt balra fenn van egy kis érdesség, ami már majdnem zörej, és kétségtelenül egy friss góctól ered. Nem akarok beolvadásos gócról beszélni, de kétségtelenül egy puha góc, és ha így folytatja odalem, kedvesem, akkor mirnix dirnix az egész tüdőlebet elviszi az ördög.
Ezzel Berenc tanácsos lezárta a megbeszélést, s íróasztalához ült, hogy, mint elfoglalt ember, írásbeli munkával töltse ki a szünetet a következő vizsgálatig. Krokowski doktor pedig felállt a helyéről, odalépett Hans Kastorphoz, és szívélyesen megrázta jobbját. Nyolc nap telt el Hans Kastorp átvilágításáig. Nem tudta, hogy 8 nap telik el addig. De amikor egy napon reggelinél azt a parancsot kapta a főnök asszonytól, hogy délután jelentkezzék a laboratóriumban, akkor tudomásul kellett vennie, hogy a 8 nap eltelt. Az utasítás szerint Hans Kastorpnak unokaöccsével együtt kellett megjelennie, 1/2 órával uzsonna idő előtt, mert ez alkalommal Joachimról is új röntgen felvételt készítenek. A régit már elavultnak kellett tekinteni. Hans Kastorp és Joachim már egy jó 1/2 órája várt a laboratórium előtti kis előszobában, amikor belépett a következőnek oda rendelt beteg. Madame Sosa volt.
Kérem szépen, hány órára rendelték ide magukat?
3:45.
Engem 3:45. Hát mi történik itt? Mindjárt 4 óra.
Úgy látszik, minden eltolódott egy 1/2 órával.
Milyen kellemetlen.
Meghiszem azt.
Így beszélgettek egymással, és Hans Kastorp úgy hallgatta, mintha álmodná az egészet. Hogy Joachim beszélget Madame Sosával, ez majdnem annyi, mintha ő maga beszélne vele, de azért persze mégis egészen más. A hármas együttlét a várószobában nem tartott sokáig.
Ó, itt vannak a dioszkúrok, Kastorp és Pollux. Na, csak halkan jajgassanak, kérem, egy pillanat, mindjárt keresztül látunk mind a kettőjükön. Úgy látom, Kastorp fél attól, hogy feltárja előttünk a belsejét. Legyen nyugodt, roppantul esztétikus az egész. Mondja, látta már a magánképtáramat? Hm? Na tessék.
Nagyon érdekes.
Tagadhatatlanul. hasznos, szemléltető oktatás fiatalok részére. Fény anatómia, tetszik tudni, az újkor diadala. Ez itt egy női kar. Ugye milyen bájos? Ezzel ölelik az embert a pásztorórán. Tetszik tudni?
Igen.
A képek kihunytak. Hans Castorp oldalra fordult, arra, ahol Joachim felvételére készültek. Kisülések dörrentek, mint a puskalövések. A mérőkészülék körül kék szikrák pattogtak. A falon hosszú villámok futottak végig sisteregve. Valahonnét piros lámpa tekintett a szobába, mint egy szem, nyugodtan, fenyegetőn, és egy fiola Joachim háta mögött lassan megtelt zöld fénnyel. Azután minden megnyugodott, a fényjelenségek eltűntek, Joachim sóhajtva engedte ki lehelletét. Megtörtént.
Kérem a következő delikvenst. A fáradtság nem kifogás, kap egy tisztelet példányt, Castorp, aztán majd a gyerekeinek, meg az unokáinak is a falra vetítheti keble rejtett titkait.
Október úgy köszöntött be, ahogy új hónapok beköszönteni szoktak, igazán nagyon szerényen és zajtalanul, égi jelek és örömtüzek nélkül. Inkább csak belopózott, s aki nem tart szigorú rendet, annak a figyelmét könnyen elkerüli. Az időnek a valóságban nincs tagozódása, az új hó, új esztendő kezdete nem jár mennydörgéssel vagy trombita harsogással, és még az új évszázad beköszöntésekor is csak mi emberek lövöldözünk és kongatjuk a harangokat.
Maga szenved, mérnök úr. Szenved, mint aki eltévedt. Ki ne látná meg azonnal. De a szenvedést is európai módon kellene viselnie, nem keleti módon. Kelet azért küld ide oly nagy száma gyermekeit, mert lágy és hajlamos a betegségre. Részvét és mérhetetlen türelem. Ez a kelet módja a szenvedés viselésére, de ez nem lehet, nem, semmiképpen sem lehet a mi módunk. A magáé, mérnök úr.
De hát nem értem, Settembrini úr, maga miért?
Maga az élet féltett gyermeke. Ha szabad magam így kifejeznem. Magával törődni kell.
Miért? Maga szerint mit kellene tennem?
Amit már mondtam. Utazzék el.
Tehát utazzam el? Azt akarja mondani, hogy utazzam haza.
Ezt már első este tanácsoltam magának, mérnök úr.
Igen, és akkor még szabad voltam. És megtehettem volna. Ám bár nem láttam értelmét, hogy mindjárt feladjam a harcot. Csak azért, mert nehezen tűrtem az itteni levegőt. De azóta megváltozott a helyzet.
Igen?
Igen. Azóta Berenc tanácsos úr megvizsgált, és kereken kijelentette, nem érdemes hazautaznom, mert úgyis hamarosan megint be kellene ide rukkolnom. És ha így folytatom odalenn, akkor mérnéx-dérnéx az egész tüdőlebenyt elviszi az ördög.
Igen, igen, tudom. Már itt az igazolvány a zsebében.
Milyen ironikusan mondja ezt. De vállalja-e a felelősséget, hogy ezután a fénykép után, az átvilágítás eredménye és a tanácsos diagnózisa után még mindig azt tanácsolja nekem, utazzam haza.
Igen, mérnök úr. Vállalom a felelősséget.
Akkor a maga dolgában óvatosabb, mint a másokéban. Maga bezzeg nem utazott el az orvosi tilalom ellenére Barcelonába a haladás kongresszusra. Félt a haláltól, és ide fennmaradt.
Megbecsülöm a talpra esett választ. Még akkor is, ha logikája közel áll a szofizmához. Ha nem utálnám annyira az idefenn szokásos fertelmes vetélkedést, most azt felelném, hogy nagyon sokkal betegebb vagyok magánál. Sajnos olyannyira beteg vagyok, hogy csak mesterségesen és meglehetős önámítással tartom fenn magamban a reményt, hogy valaha is elhagyhatom ezt a helyet, és visszatérhetek a lenti világba. Abban a pillanatban időn ennek a reménységnek a további táplálása illuzórikussá válik, hátat fordítok ennek az intézménynek, és a völgyben veszek ki egy szobát életem hátralévő részére. Szomorú lesz, de mivel munkaköröm a lehető legszabadabb és legszellemibb, ez sem akadályozhat meg abban, hogy utolsó leheletemig szolgáljam az emberiség ügyét, és dacoljak a betegség szellemével. De midőn maga Kastorp szót fogad az itteni hatalmak előírásainak, vajon nem inkább a testének és a testek gonosz hajlamainak engedelmeskedik nagyon is készségesen?
Mi kifogása van a test ellen? Hiszen maga humanista, Settembrini úr. Hogyan nézheti rossz szemmel a testet?
A visszavágásai nem nélkülözik az eleganciát. Humanista, mindenképpen az vagyok. Sohasem vádolhat aszkétikus hajlamokkal. Igenlem, tisztelem, szeretem a testet. Mint ahogyan igenlem, tisztelem és szeretem a formát, a szépséget, a szabadságot, a derűt, az élvezetet. Mint ahogy a világot, az élet érdekeit képviselem a világtól való érzelgős elfordulással szemben. A klasszicizmust, a romantikával szemben. Állásfoglalásom egyértelmű. Noha irtózom attól, hogy a léleknek nevezett ezt a holtsugárból szőtt gyanús kísértetet játsszák ki a test ellen, váltig állítom. Test és szellem antitézisében a test a gonosz, az ördögi principium. Mert a test természet. A természet pedig a szellemmel, az értelemmel szembeállítva, ismétlem, a természet gonosz. Misztikus és gonosz.
Jó napot, Settembrini.
Itt van, hadnagy úr. A bizonyára már kereste a bátyját. Ne haragudjék rám, beszélgetésbe bonyolódtunk. Szinte vitának is mondhatnám. Nem érve ám rosszul a tisztelt unokabátyja, hadnagy úr. Eléggé veszélyes ellenfél ám a szóharcban, ha ő is úgy akarja.
Hogy ízlik a gyógyszivar, Kastor? Adlám csak, jó magam is szakértő vagyok. A hamuja szép. Hogy hívják ezt a kreol szépséget?
Maria Mancini Vrémából, tanácsos úr. De az aromája olyan, amilyet nem igen találni ezért a pénzért. Sumatra Havanna szivar. Világos borítólevelű, amit látja, nagyon megszoktam. Közepesen nehéz és nagyon tartalmas, de nem kapar. Szereti, ha hosszúra hagyják a hamuját. Legfeljebb kétszer verem le. Persze megvannak a kis szeszélyei, de úgy látszik, a gyártásánál kitűnő az ellenőrzés, mert Maria nagyon megbízható és roppant egyenletesen szelel. Szabad megkínálnom?
Köszönöm. Cserélhetünk. Az enyém nemes temperamentum. Most tudja, kérem, tüzes, erős, Szent Félix, Brazil. Mindig is ennek voltam a híve. Valódi gondűző, marmét a pálinka, és kivált a vége felé, van benne valami falrengető. Bizonyos tartózkodás javalható vele szemben, nem lehet csak úgy egyiket a másikon meggyújtani, ez meghaladja az emberi erőt, de inkább egyszer egy komoly falat, mint naphosszat vízgő.
Úgy van, ha jól tudom, festeni is szokott, tanácsos úr.
Tessék, mi jut eszébe, fiatal ember?
Bocsánat, mintha valakitől hallottam volna e félét. Most jutott eszembe.
Na, akkor nem is próbálom tagadni. Gyarló emberek vagyunk mind a hányon. Bizony, olykor megesett ilyesmi. Anch'io sono pittore. Ahogy az a bizonyos spanyol mondani szokta.
Tájkép?
Amit parancsol, tájkép, csendélet, állatkép. Aki legény a talpán, semmitől sem riad vissza.
De portrét csak nem fest.
Még az is előfordul, ébe-óba. Miért? Talán meg akarja rendelni nálam az arcképét?
Nem. Ellenben nagyon kedves lenne, ha a tanácsos úr alkalomattán megmutatná a képeit.
Szívesen. Kész örömmel. Akár most mindjárt, ebben a minutában, ha kedve van. Na jöjjön, menjünk be hozzám. Isteni török kávét kocsvasztok az adumban.
Azelőtt tudnélik, én is próbálkoztam néha effélével.
Ne mondja! Egészen komolyan? Olajban?
Ó, nem. Egy-két akvarellnél többre sosem vittem. Hajó, tenger, a féle gyerekségek. De szeretem a képeket, és azért bátorkodtam.
Szemlélődve járták végig a falakat, mint kiállításon a házigazda kíséretében. Klavdia Sosa arcképe a nappaliban függött a két ablak között. Hans Castor már belépésekor felfedezte gyorsan kémlelő pillantással, noha csak igen halványan hasonlított eredetiéhez.
Nini, egy ismerős arc.
Megismeri?
De még mennyire? Nem tévedhetek. Ez az a francia nevű hölgy a jó orosz asztaltól.
Úgy van, Sosa asszony. Örülök, hogy felfedezte a hasonlatosságot.
A megszólalásig hasonlít.
Na, ilyet ne mondjon. Mondhatom, kemény dió volt. Nem hiszem, hogy igazán megoldottam a feladatot, pedig legalább 20-szor ült nekem. De hogy boldoguljon az ember egy ilyen lehetetlen fizimiskával? Az ember azt hinné, könnyen megfogható a Hiperboreus pofacsontjával, meg a szemével, ami olyan, mint a repedés a keltésztán. Még mit nem? Ha észvet sikerül, elpaszkázom az egészet. Tisztára fejtörő. Ismeri az eredetiét?
Hát, igen.
Talán nem is természet után kellene lefesteni, hanem emlékezetből. Ez szóval ismer.
Nem, csak felületesen. Már hogy az emberek itt ismerik egymást.
Hát, én meg inkább belülről ismerem, hogy úgy mondjam. Meglehetősen kiismerem magam benne, ami a vérnyomást, a szövetek feszültségét, a nyirok keringését illeti bizonyos okoknál fogva. A felület az persze sokkal nehezebb probléma. Látta már a járását? Ahogy jár, olyan az arca, alamuszi, sampolygó, vagy például a szemét. Nem is beszélek a színéről, pedig az is fogós, nem. Hanem a meccéséről, az elhelyezéséről. Azt mondaná, hasított fel, de a vágása. De ez csak úgy látszik. Csalást trükk az egész. Ha egyszerűen ferde hasított szemet rajzol, elveszett ember. Nézze meg itt a bőrt, a testnek a bőrét. Mi a véleménye? Szemléletesen van ez megfestve, vagy nem eléggé szemléletesen?
Fantasztikusan.
Igen?
Fantasztikusan szemléletes a bőr. Azt hiszem, sosem láttam még ilyen kitűnően ábrázolt bőrt. Az ember szinte látja a pórusokat. Az imént belső folyamatról, nyirokkeringésről, efélékről beszélt. Hogy állunk ezzel? Nagyon szeretnék erről többet tudni, erről a nyirokkeringésről például, ha a tanácsos úr lenne olyan szíves, mert nagyon érdekel.
Azt elhiszem. A nyirok a legfinomabb, legbensőségesebb, legdelikátabb valami az egész szervezetben. Valószínűleg maga is ösztönösen így érzi, azért érdeklődik annyira. Sokat fecsegnek a vérről, meg a vér misztériumáról, különös nedűnek mondják. De a nyirok úgy szólván, a nedvek nedve esszenciája, tetszik tudni, vértej, egészen rendkívül ítóka, zsíros táplálkozás után egyébként csak ugyanúgy fest, mint a tej.
És a fehérje, az micsoda?
Ó, egészen elemi dolgok. Szén, hidrogén, nitrogén, oxigén, kéni, a foszfor is. Mondhatom, Castor, a tudás vágya kicsapogó. Némely fehérjéhez szénhidrát is járul, vagyis szőlőcukor is keményítő. Öregkorban a hús megszívósodik, ez onnét ered, hogy a kötőszövetben megszaporodik a kollagen, az enyv, tetszik tudni, a csontok, porcogók legfontosabb alkotóanyaga. Nos, mit meséljek még? Az izomplazmában van egy fehérje, a mioszinogen, amely a halálban izomfibrinné alvad meg, ez okozza a hullamerevséget.
Aha, a hullamerevséget. Kitűnő, kitűnő. És aztán jön a generálanalízis, a sír, anatómiája.
Persze. Ezt egyébként szépen mondta. Az már nagyon messzire visz. Az ember szétfolyik, hogy úgy mondjam, gondolja csak meg az a sok víz. És a többi ingrediens élet nélkül nem valami tartós. A rothadás által egyszerű vegyületekre bomlik, szervetlenekre.
Rothadás, enyészet, hiszen az voltak éppen égés, az oxigénnel való egyesülés.
Feltűnő helyes, oxidáció.
És az élet?
Az élet is fiatalember, az élet is oxidáció. Lényegileg a sejtfehérje oxidációs égése, innen ered a finom állati meleg, amiből olykor túl sok van. Ja, az élet meghalás hiába szépítjük. Une destruction organique, ahogy egyszer egy francia a francúzok született könnyelműségével meghatározta. Bűzlik is tőle, mármint az élet. Ha másképp érezzük, elfogultak vagyunk.
Ezek szerint, ha az ember az élet iránt érdeklődik, akkor az érdeklődése tulajdonképpen a halálnak szól. Így van-e? Hogyan ülik meg ide fenn a farsangot, Settembrini úr? Már csak néhány nap.
Ragyogóan, pompásan. Vigalmas hely akár a Práter, majd meglátja mérnök.
A Práter?
Igen, miért csodálkozik? A Maison de Santé-ban is rendeznek néha bált a bolondoknak, meg a hülyéknek, amint olvastam. Akkor itt miért ne rendeznének? A program a legkülönbözőbb haláltáncokat foglalja magába, amint képzelheti. Sajnos a tavalyi résztvevők bizonyos hányada ez idén nem jelenhet meg, mivel az ünnepé 9:30 már véget ér.
Úgy érti, hogy remek, Settembrini úr, maga a tréfák nagymestere. 9:30, tehát túl korán ahhoz, hogy a tavalyi vendégek bizonyos hányada még egy órácskára megjelenhessen, úgy érti, Settembrini úr. Félelmetes. Tudnélik, arra a hányadra gondol, amely a húsnak azóta véglegesen Isten hozzáadott mondott.
Kitűnő.
Szerintem helyes, hogy megüljük ide fenn az ünnepeket, ahogy következnek, és a szokásos módon jelöljük a szakaszokat, mármint a bevágásokat. Nehogy tagolatlan egyformasággá váljék az egész. Az mégiscsak furcsa lenne. Így meglám, megünnepeltük a karácsonyt, és tudomásul vettük az új évet. Most pedig jön a karnevál.
Igen.
Aztán jön a virágvasárnap, a nagy hét, húsvét, 6 héttel később pünkösd, és aztán már nyakunkon az év leghosszabb napja, a nyári napforduló, és attól fogva haladunk az ősz felé.
Elég, hallgasson! Megtiltom, hogy így elengedje magát.
Bocsásson meg, hisz én épp ellenkezőleg. Egyébként úgy látszik, Berenc a végén mégiscsak rászánja magát azokra az injekciókra, hogy detoxikáljon. Mert változatlanul 37, 4, 5, 6, sőt 7 a hőmérsékletem. Sehogy sem akar megváltozni. Úgy látszik, én már csak az élet féltett gyermeke maradok.
Hát, mérnök úr, hogy...
Látom, az unokaöcsémen a hónap elején készen kellett volna lennie. Mármint gyógyultan távoznia, úgy értem. De Berenc legutóbb még 4 hónappal hosszabbította meg az ideit, hogy teljesen fölépüljön. Na és addigra hol tartunk? A nyári napfordulónál, amit az imént mondottam, igazán nem azzal a szándékkal, hogy Settembrini urat felbosszantsam. És aztán megint haladunk a tél felé. De hát egyelőre a karneválnál tartunk.
Így elengedni magát.
Hiszen mondtam már, helyesnek és szépnek tartom, hogy minden ünnepet sorra megülünk, ahogy a naptárban következnek. Frau Stör azt állítja, hogy a portásfülkében vásári trombitát árulnak.
Húshagyó kedden, mert ez a nap már is beköszöntött, még jóformán mielőtt közelettét igazából tudomásul vették volna. Már korán a reggelinél visszhangzott az étterem, a különféle mókás, húvós hangszerek recsegő, tutuló zörejeitől. Madame Sosa, aki ott hátul ült, kiöltözött a farsang tiszteletére, új ruha volt rajta, amely karját vállig szabadon hagyta. Hans Castorp lehúnyt a szemét, és halkan maga elé suttogta.
Istenem! Nézd meg a laposra! Lilit!
Ki?
Ádám első asszonya! Ajánlom óvakot!
Csupa vers vagy ma, csupa poézis. Miféle Lilit emlegetsz? Hát Ádám kétszer nősült, fogalmam sem volt róla.
Így tudja a héber legenda. Ez a Lilit éjféli kísértetté lett. Boszorkányjá, aki főként szép hajával rontja meg a fiatal férfiakat.
Az ördögbe is. Szép hajú kísértet, ez aztán nem neked való. Akkor aztán jössz és felkattantod a villanyt, ugyebár, hogy helyes útra tereld a fiatal férfiakat. Így van-e?
Kadjuk ezt, mérnök úr! Alkalmazza a művelt nyugaton használatos megszólítási formát, ha szabad kérne. Sehogy sem élik magához, amivel kísérletezik.
Hogy-hogy? Hiszen farsangot ünnepelünk. Ma este általános tegeződés díj.
Igen, egy civilizálatlan inger kielégítésére. Idegenek között, vagyis olyan személyek közt, akik jog szerint magázódnak. A tegeződés utálatos vadság, kacérkodás az ős állapottal, léhajáték, amelyet gyűlölök. Mert lényegében a civilizáció és a fejlett emberiesség ellen irányul.
Tehát...
Igen, pimaszul és szemérmetlenül ellene irányul. És én nem is tegeztem magát, nehogy azt képzelje. Nemzeti irodalmuk remekeiből idéztem. Tehát költőileg szóltam.
Én is. Én is bizonyos értelemben költőileg szólok. Mert a pillanatot erre alkalmasnak érzem, azért szólok így. Nem is állítom, hogy természetes és könnyű dolog a tegeződés. Ellenkezőleg le kell győznöm magamat, erőt kell vennem magamon, hogy így szólítsalak, de örömest veszek magamon erőt, szíves örömest.
Szíves örömest?
Igen, szíves örömest, elhiheted. Olyan rég vagyunk már együtt idefenn. 7 hónapja, ha jobban megnézzük. Ez az itteni viszonyokhoz képest nem valami sok, de lenti fogalmak szerint, ha visszagondolok, mégiscsak elég nagy idő. Nos, ezt a 7 hónapot együtt töltöttük, mert összehozott az élet. Majdnem naponta találkoztunk, és érdekesen beszélgettünk. Részben olyan kérdésekről, amelyekhez odalent még csak nem is konyítottam. Most pedig hadd köszönjem meg. Hadd köszönjem meg, hogy ebben a 7 hónapban olyan kedvesen gyámolítottál engem, fiatal gólyát. Amikor az új benyomások özönével zúdultak rám, istápoltál gyakorlataimban és kísérleteimben is, a helyes útra terelgettél egészen színe pekúnia, részben a történeteiddel, részben elvont formában. Világosan érzem, elérkezett a pillanat, hogy megköszönjem neked mindezt, és bocsánatodat kérjem, ha rossz tanítvány voltam, az élet féltett gyermeke, amint mondottad. Most pedig menjünk át a többiekhez.
Hallja, mérnök úr, mi jutott magába? Ez úgy hangzik, mintha búcsúzna.
Dehogy! Miért búcsúznék?
A kerek puncsos asztal körül egy csoport Berenzt figyelte, aki társas játékot kezdeményezett. Csukott szemmel rajzolt valamit, állva, az asztal fölé hajolva, de feltartott fejjel, hogy mindenki láthassa, nem nyitja ki a szemét. Hans Castorp a nagy tülekedésben Joachim vállán átfigyelte az egyik rajzolót. Könyökével öccse vállára támaszkodott, állát 5 ujjába fogta, másik kezét pedig csípőjére tette. Beszélt, nevetett. Ő is rajzolni akart.
Gyönyörű!
Kinek van egy ceruzája? Ki a gyereket kölcsön? Még egyet akarok rajzolni! Ceruzát! Ceruzát kérek!
Nem kapott. Akkor megfordult, és tovább is ceruzáért kiáltozva megindult befelé a szobába, egyenesen Klavdia Sosa felé, aki, mint tudta, A kis szalonajtó függönyénél állt, és onnét figyelte mosolyogva a kerekasztal körüli tolongást.
Che cosa fa? Ingegnere, un po' di ragione sa! Ma è matto questo ragazzo!
Nem adhatnál egy ceruzát?
Én? De igen, talán. Nagyon becsvágyó vagy. Nagyon buzgó vagy.
Látod-e? Tudtam, hogy van ceruzád.
Vigyázzat, egy kicsit törékeny, ki kell csavarni, tudod?
Kettejük feje összehajolta, hogy Klavdia megmutatta neki a krejon közismert mechanizmusát. Ha az ember felcsavarta, tűvékonyságú, s valószínűleg kemény, halványírású grafitrudacska bukkant ki belőle.
Kicsi a krejon, de erős.
Nini, még szellemes is vagy. Most pedig menj, siess, rajzolj, rajzolj szépen, rajzolj kedved.
Nem. Te még nem rajzoltál. Most te rajzolsz.
Én?
Zavartan mosolyogva még ott állt egy ideig, de aztán Hans Castorp mágneses erejű hátrálásának engedelmeskedve néhány lépést tett a puncsos asztal felé. Kiderült azonban, hogy a szórakozás ott már abban maradt, halódott.
Új ruhád van.
Új? Ennyire járatos vagy a ruhatáromban?
Nincs igazam?
De igen, nemrég csináltattam. Lukácsek várta oda lenn a faluban. Sokat dolgozik a fenti hölgyeknek. Tetszik neked?
Nagyon tetszik. Akarsz táncolni?
Te akarnál?
Táncolnék, ha neked is lenne kedved.
Nem is vagy olyan szófogadó, mint képzeltem. Az unokatestvéred már fölment.
Igen, az unokatestvérem. Én is észrevettem az előbb, hogy eltűnt. Valószínűleg lefeküdt.
C'est un jeune homme très étroit, très honnête, très allemand.
Franciául jobban értek, mint ahogy beszélek. Azt akarod mondani, hogy nagyon pedáns. Úgy gondolod, hogy általában pedánsak vagyunk mi, németek? Nous autres allemands?
Az unoka fivéredről beszélünk. De igaz. Jobban szeretitek a rendet, mint a szabadságot. Ezt tudja egész Európa. Szegény unoka fivéred nagyon komolyan beteg.
Ki mondta?
Itt mindenki tud a másikról.
Berez tanácsos mondta neked?
Talán. Amikor megmutatta a képeit.
Vagyis amikor megfestette az arcképet.
Sikerült megtalálod a képet. Tu l'as trouvé réussi mon portrait?
Na, igen, nagyon. Berez nagyon pontosan eltalálta a bőrödet.
Szeretnék én is portréfestő lenni, hogy alkalmam legyen a bőrödet.
J'aimerais beaucoup être portraitiste, moi aussi, pour avoir l'occasion d'étudier ta peau, comme lui.
Beszéljen az anyanyelvén, legyen szíves.
Én francia nyelven is németül beszélek.
Ez a féle művészi és orvosi tanulmány.
C'est une sorte d'étude artistique et médicale.
A humanizmus.
En un mot, il s'agit des lettres humaines. Tu comprends?
Nos, hogy állunk? Nem akarsz táncolni?
Dehogy is, olyan gyerekes az egész. Az orvosok háta mögött. Miért Berenc visszajön, mindenki rohan a székekhez. Szörnyen nevetséges lesz.
Hát annyira respektálod?
Kicsodát?
Berenzt.
Eredj már a Berenceddel. Nézzük inkább, hogy táncolnak a többiek.
Jó, nézzük. Üljünk itt és nézzük őket, mintha álmodnánk. Mert nekem ez olyan, mint egy álom. Tudd meg, hogy mi ketten itt ülünk.
Mint egy rendkívül mély álom.
Comme un rêve singulièrement profond. Car il faut dormir très profondément pour rêver comme cela.
Közismert álom ez.
Je veux dire,
hosszú és örök.
C'est un rêve bien connu.
Igen.
Rêver de tout temps.
Így ülni melletted.
Long.
Mint ahogy most ülök.
Eternel.
Ez az örökké valóság.
Être assis près de toi, comme à présent, voilà l'éternité.
Költő. Burzsuá humanista és költő ez a német szőröstől pöröstől, ahogy illik.
Attól tartok, hogy egyáltalában nem vagyunk olyanok, mint illik. Semmilyen tekintetben. Talán az élet féltett gyermekei vagyunk, egész egyszerűen.
Szép kifejezés, de mondj csak, nem lett volna nehéz már korábban álmodni ezt az álmot? Uraságod egy kicsit későn szánta rá magát, hogy megszólításával tüntesse ki alázatos szolgálóját.
Minek a szó? Minek beszélni? Beszélni, társalogni, ez nagyon republikánus dolog, elismerem, de nem hiszem, hogy ugyanannyira poétikus. Egyik lakótársunk, akivel kissé összebarátkoztam, Settembrini úr...
Az imént utánad szólt valamit.
Igen. Egy szóval ő kétségkívül nagybeszélő, még szép verseket is szeret szavalni. De vajon költő-e ez az ember?
Őszintén sajnálom, de sohasem volt alkalmam megismerkedni azzal a kavallérral.
Je le crois bien.
Ah, szóval elhiszed?
Tessék? Hiszen amit mondtam, semmit mondó frázis volt csupán.
Amit látod, én alig tudok franciául. Veled mégis szívesebben beszélek ezen a nyelven, mint az anyanyelvemen. Mert számomra franciául beszélni annyi, mint beszélni és mégsem beszélni.
Je préfère cette langue à la mienne. Car pour moi, parler français, c'est parler sans parler. En quelque manière,
felelősség
nélkül,
ahogy álmunkban beszélünk.
Comme nous parlons en rêve. Tu comprends?
Többé-kevésbé.
Az elég. Beszélni milyen szánalmas dolog. Meg aztán, ha előbb szólítottalak volna meg, magázódnunk kellett volna.
Miért? Hát az a szándékod, hogy most már mindig tegezni fogsz?
Mais oui. Öröktől fogva tegezlek. És örökké tegezni foglak.
Hát ez mégiscsak egy kicsit sok. Egyébként nem lesz már sokáig alkalmad a tegezésre. Je vais partir.
Mit csinálsz?
Elutazom.
Lehetetlen, csak tréfasz.
Egyáltalán nem. A legkomolyabban mondom, elutazom.
Mikor?
Holnap. Après dîner.
Hová?
Messzire.
Dagestánba?
Elég jól vagy informálva. Egyelőre talán oda.
Hát meggyógyultál?
Ami azt illeti, nem. De Berenc úgy látja, egyelőre nem várhatom semmi többet az itt tartózkodástól. Ezért megkockáztatok egy kis levegőváltozást.
Tehát visszajössz?
Az még kérdés. Főleg az a kérdés, hogy mikor. Ami engem illet, tudod, mindenek fölött szeretem a szabadságot. És főleg azt, hogy szabadon választhassam meg lakhelyemet. Te nem érted, hogy mi az a függetlenség szenvedélye? Talán a fajtámmal jár.
És a férjed Dagestánban megadja neked a szabadságodat?
A betegségem adja meg. Harmadszor vagyok idefenn. Ezúttal egy teljes esztendőt töltöttem itt. Meg lehet, hogy visszajövök.
Emlékszel a találkozásunkra a belső fénykép műteremben?
A halványon.
Aznap csinált rólad Berenc átlátszó portrét. Nálad van?
Nem. Fenn van a szobámban.
Én a magamét mindig a tárcámban hordom. Akarod, hogy megmutassam? Esetleg később cserélhetnénk.
Ezer köszönet, de ez még nem a legalkalmasabb pillanat.
Hadd kérdezzek még valamit. Néha meglátogat egy orosz úr, aki a városban lakik. Ki az? És milyen célból jár hozzád?
Mondhatom, kitűnően értesz a kémkedéshez. Nem bánom, felelek. Igen, egy beteg honfitársam. Barátom szokott hozzám járni. Egy másik fürdőhelyen teázunk, fecsegünk, bölcselkedünk. Beszélünk emberről, Istenről, erkölcsről, százféle dologról. Ima beszámolom. Meg vagy elégedve? Mindenki visszavonul. Későre jár. No hát, karnevál ünnepe véget ért. Tudja a következményeket, uram?
Jamais, Claudia. Soha sem foglott magázni, sem életemben, sem halálomban, ha ugyan lehet így mondani. Ez a megszólítási forma, a művelt nyugat és a humanista civilizáció megszólítási formája szerintem nagyon burzsoá és pedáns. Mire való a forma tulajdonképpen? A forma maga a pedantéria. Mondd csak, mit gondolsz te rólam?
A téma nem a csak gondolkodni valót. Jó modorú, jó családból való emberke vagy, kusztusos és jól ápolt, nevelőidnek engedelmes tanítványa, és nem sokára visszatérsz majd a síkföldre, elfelejtett, hogy idefenn valaha is álmodban beszéltél. És becsületes munkáddal segítesz nagyjátenni hazádat. Íme a belső fényképet, gép nélkül készült. Remélem pontosnak találod.
Hiányzik róla néhány részlet, amit Berenz felfedezett.
Az orvosok mindig találnak valamit, ahhoz értenek.
Úgy beszélsz, mint Settembrini úr. És a lázam, az honnét ered?
Ugyan, semmi az. Közjáték következmények nélkül. Hamar elmúlik.
Nem, Claudia.
Tu sais bien, ce que tu dis là n'est pas vrai. Et tu le dis sans conviction, j'en suis sûr. La fièvre de mon corps et le battement de mon cœur harassé et le frissonnement de mes membres, c'est le contraire d'un incident. Car ce n'est rien d'autre que mon amour pour toi. Oui, cet amour qui m'a saisi à l'instant où mes yeux t'ont vu, ou plutôt que j'ai reconnu, quand je t'ai reconnu, toi. Et c'était lui, évidemment, qui m'a mené à cet endroit.
Ezt hozott ide? Micsoda őrültség?
Oh, l'amour n'est rien s'il n'est pas de la folie. Une chose insensée, défendue, et une aventure dans le mal. Autrement, c'est une banalité agréable, bonne pour en faire de petites chansons paisibles dans les plaines. Mais quant à ce que je t'ai reconnu, et que j'ai reconnu mon amour pour toi, oui, c'est vrai. Je t'ai déjà connu anciennement. Toi et tes yeux merveilleusement obliques.
Au fait de sa
main. Ta bouche et ta voix.
Au sam.
Avec laquelle tu parles.
Oh, comme.
Je t'aime. Je t'ai aimé de tout temps. Car tu es le toit de ma vie. Mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir.
Aigne, aigne. Ha nevelőid így látnának...
Fütyülnék rájuk. Fütyülnék mindezekre a karducsikra, meg az ékes szóló köztársaságra, meg az emberiség haladására az időben. Mert szeretlek.
Kicsi burzsóa. Helyes kis polgárgyerek a puha gócoddal. Hát ennyire szeretsz.
Oh, l'amour, tu sais. Le corps, l'amour, la mort, c'est trois ne font qu'un. Car le corps, c'est la maladie et la volupté. Et c'est lui qui fait la mort. Oui, ils sont charnels tous deux. L'amour et la mort. Et voilà leur terreur et leur grande magie. Mais la mort, tu comprends, c'est d'une part une chose malfamée, impudente, qui fait rougir de honte. Et elle est l'histoire et la noblesse et la piété et l'éternel et le sacré qui nous fait tirer le chapeau et marcher sur la pointe des pieds. Or de même... Le corps, lui aussi, et l'amour du corps sont une affaire indécente et fâcheuse, et le corps est pâli à sa surface parfaite et honte de lui-même. Mais aussi, il est une grande gloire à
droite, image miraculeuse de la vie organe,
sainte merveille de la forme et de la
beauté.
Et l'amour pour lui,
c'est
de même un intérêt extrêmement humanitaire et une puissance plus éducative que toute la pédagogie du monde. Oh, enchantante beauté organique. Qui ne se compose ni de teinture à l'huile, ni de pierre, mais de matière vivante et corruptible, pleine du secret fébrile de la vie et de la pourriture.
Regarde la symétrie merveilleuse de l'édifice humain. Les épaules et les hanches. Et les mamelons fleurissants de part et d'autre sur la poitrine. Et les côtes arrangées par tête. Et le nombril au milieu de la mollesse du ventre.
Et les côtes arrangées par tête. A nemi szerv árnyékos sötétjét a combok között. A gerincoszlopot, amely a far kettős, friss bujaságába víz.
Et les grandes branches de vases et de nerfs qui passent du tronc aux rameaux par les aisselles, et comme la structure des bras correspond à celle des jambes. Oh, les douces régions de la jointure intérieure du coude et du jarret avec leur abondance de délicatesse organique sur leur coussin de chair. Quelle fête immense de les caresser.
Ces endroits délicieux du corps humain. Fait à mourir sans plus d'appel.
Oui, mon Dieu.
Utána szokszó nélkül meghallod az ember.
Sous laquelle l'ingénieuse
capsule secrète son enged szagolnom tért kalácsot illatát.
Enged,
hogy ajkammal hódolon érintsem az artéria femoralis, amely combattövében tibia.
Enged beszívnom pórusait kipárolgását, megérintenem behelyszőreidet. Te vízből és fehérjéből alkotott, és a sír anatómiájára szánt emberi kép.
Destiné pour l'anatomie du tombeau. Et laisse-moi périr. Mes lèvres où tiennent.
Valóban olyan lovag vagy, aki milyen szánton német módra tud udvarolni. Csúnya lesz a lázgörbéje ma este, előre figyelmeztetem. Ég áldja a karnevál hercegem. N'oubliez pas de me rendre mon crayon.
Ne felejtsem el visszaadni a ceruzáját, hiszen végig a kezemben volt.
Itt van a kezemben!
Varázshegy. Thomas Mann regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Zelei László. A második rész hangzott el.
A szereposztása következő volt. Az író Mensáros László, Hans Kastorp Dunai Tamás, Madame Sosa Kovács Nóra, Joachim Cimsen Csernák János, Berenc tanácsos Gáti József, Szettembrini Pap Zoltán, Frau Stör Olsavszki Éva, a főnökasszony Csernus Marian.
A zenét Richard Wagner műveiből Török Etel állította össze. A rendező munkatársa Orbán Jenő és Terjék Jenő volt. Hangmérnök Bán Péter. Technikai munkatárs Váli Marian. Szerkesztő Botlik Sándor. Rendezte Török Tamás.
A regény rádió változata 1983-ban készült, és legutóbb, 10 évvel később, január 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. William Faulkner Rózsaszál Emily kisasszonynak című novelláját Máté Gábor mondja el.
Amikor Emily Grierson kisasszony meghalt, egész városunk elment a temetésére. A férfiak afféle tiszteletteljes vonzódásból egy romba dőlt emlékmű iránt, az asszonyok pedig többnyire egyszerűen kíváncsiságból, hogy lássák háza belsejét, amelyet az utóbbi 10 esztendőben senki sem pillanthatott meg. Egy öreg szolgát kivéve, aki szakács és kertész volt egy szemében. Emily kisasszony, míg élt, hagyomány volt, kötelezettség és gond. Afféle öröklött teher a városon, amióta csak egy szép napon, még 1894-ben Sartoris ezredes, a polgármester, az, aki elrendelte, hogy négerasszony kötény nélkül nem mehet az utcára, elengedte a kisasszony adóját az édesapja halálától fogva mindörökre. Nem mintha Miss Emily bármiféle alamizsnát elfogadott volna. Sartoris ezredes bonyolult történetet eszelt ki bizonyos pénzekről, amelyeket Emily kisasszony apja kölcsönzött a városnak, s a város üzleti okokból szívesebben fizeti vissza ilyen úton módon a kölcsönt. Csak a Sartoris ezredes nemzedékéhez és gondolatvilágához tartozó férfi eszelhette ki mindezt, és csak egy asszony hihette el. Amikor a következő, korszerűbb gondolkodású nemzedék tagjai lettek a polgármesterek és városi tanácsosok, ez a megállapodás némi elégedetlenséget keltett. Egyszer új évkor adófelszólítást küldtek postán a kisasszonynak. Eljött a február, válasz csak nem jött. Hivatalos levelet küldtek neki, hogy amikor sorát tudja ejteni, jelenjék meg a sheriff hivatalában. Egy hét múlva maga a polgármester írt neki, felajánlva, hogy meglátogatja vagy érteküldi a kocsiját. Válaszul üzenetet kapott ódivatú papíron, fakó tintával rótt, vékony, összefolyó betűkkel. A kisasszony közölte, hogy egyáltalán nem jár ki többé a házból. Az üzenet mellé oda volt téve az adóügyi felszólítás is. Egy szó megjegyzés nélkül. Így hát legyűrte őket mindenestül, mint ahogy legyűrte 30 évvel azelőtt apáikat is a szag ügyében. Ez 2 esztendővel apja halála után történt, s röviddel azután, hogy a kedvese, akiről azt hittük, hogy majd feleségül veszi, faképnél hagyta. Apja halála után nagyon keveset járt ki, s miután kedvese elment, az emberek alig látták többé. Néhány hölgy elkövette a vakmerőséget, hogy felkereste, de nem fogadta őket, s a ház körül az élet egyetlen jele a néger volt, akkor még fiatal ember, amint kibejárkált karján a bevásárló kosárral. Az emberek tulajdonképpen ettől fogva kezdték igazán sajnálni. A városban emlékeztek rá, hogy déd nagynénikéje, az öreg Wyattné úrhölgy a végén teljesen megzavarodott, és úgy vélték, hogy a Grierzonok magasabban hordják az orrukat, mint azt helyzetük megengedné. Így például egyetlen fiatalember sem volt elég jó Miss Emilynek. Már hosszú ideje úgy gondoltunk a Grierzonokra, mint valami régi csoportképre. Emily kisasszony fehérbe öltöztetett törékeny alakja a háttérben, elől apja tekintélyes körvonalai, amint hátat fordít leányának, és ott áll szétvetett lábbal, lovagló korbácsot szorítva kezében, s a tágra nyitott szárnyas ajtó nyílása fogja keretbe kettejük alakját. Így aztán, amikor 30 éves lett, és még mindig pártában volt, ha nem is éppen örültünk, de bizonyos elégtételt éreztünk. Ha volt is bolond a családban, minden lehetőséget nyilván nem dobott volna el magától Miss Emily, ha azok tényleg igaziak lettek volna. Amikor azután apja meghalt, híre járt, hogy a házon kívül semmi sem maradt utána. És az embereknek ez valahogyan tetszett. Most legalább szánhatták. Egyedül maradt, és elszegényedett. Emberibbé vált a szemükben. Most majd ő is megismeri az egy garassal több, vagy egy garassal kevesebb ősi izgalmát és ősi kétségbeesését. Az apja halálát követő napon a hölgyek mind felkészültek, hogy megjelenjenek a halottas háznál részvétüket nyilvánítani, és felajánlani segítségüket, amint szokás. Emily kisasszony a kapuban várta őket, úgy volt öltözve, mint máskor, és a gyásznak nyoma se látszott az arcán. Azt mondta az asszonyoknak, hogy nem halt meg az apja. 3 napig hajtogatta ezt, miközben a papok meg az orvosok egymásnak adták a kilincset, kéllelvén, hogy váljon meg a holttestől. Már-már a törvényhez és erőszakhoz kellett nyúlni, amikor Emily kisasszony váratlanul megtört, s apját gyorsan elföldelték. Akkor nem tartottuk őrültnek. Hittük, hogy így kellett cselekednie. Visszaemlékeztünk a fiatal emberekre, akiket apja elüldözött a háztól, és tudtuk, hogy magára maradva éppen ahhoz kell ragaszkodnia, aki megrabolta. Így tenne más ember is. Sokáig betegeskedett. Amikor újra láttuk, haja rövidre volt vágva, úgy festett, mint egy kislány, halvány hasonmása a színes templomi üvegablakok angyalainak. Olyan tragikus, és mégis derült. A város éppen szerződést kötött a járdák burkolására, s a munka a Miss Emily apjának halálát követő nyáron meg is kezdődött. Megérkezett az építővállalat négerekkel, összvérekkel, gépekkel és egy Homer Barron nevű munkavezetővel, aki jenki volt. Nagy darab, fekete, ügyeskezű, dörgő hangú ember. A szeme nem volt olyan sötét, mint a bőre. A kisfiúk csapatostul tódultak utána, hogy hallják, amint a négereket átkozza, s hogy a négereket hallhassák, amint a csákány emelkedésének és hullásának ütemére énekelnek. Nem sokára mindenkit ismert a városban. Ha az ember a főtéren viharzó nevetést hallott, Homer Barron állt valahol egy csoport közepén. Utóbb látni lehetett vasárnap délutánonként Emily kisasszonnyal, amint a béristálló sárga kerekű bricskája elé fogott két fakót hajtották. Eleinte örültünk, hogy Emily kisasszony végre érdeklődik valami iránt. Mert a hölgyek úgyis mind azt mondták, egy Grierson természetesen sohasem vehet komolyan egy északit, egy munkás embert. Ismét mások, többnyire öregebb emberek azt mondták, hogy egy igazi úrhölgy még fájdalmában sem felejtheti el, hogy noblesse oblige. Csak épp ők nem úgy hívták, hogy noblesse oblige. Egyszerűen csak azt mondták, szegény Emily, ideje, hogy jöjjenek a rokonai. Voltak is rokonai Alabamában, de azokkal apja már évekkel előbb összekapott az öreg bolondos Lady Wyatt hagyatékán, s a két család nem érintkezett egymással. Amazok még a temetésre sem jöttek el. És mihelyt az öregek kimondták, hogy szegény Emily, útjára indult a susmogás. Gondolja, hogy igazában? Kérdezték egymástól. Hát persze, mi más lehetne? Így susmutoltak a tenyerek rejtekén, és suhogott a sejem és szatén, ahogy ott ágaskodtak a vasárnap délutáni nap elől lezárt zsaluk mögött, míg odakint a két fakó gyors, könnyű trap-trapja elhaladt. Szegény Emily! Büszkén magasan hordozta a fejét, akkor is, amikor mi már azt hittük, hogy elbukott. Mintha most minden eddiginél inkább megkövetelte volna az utolsó Grierson tekintélyének elismerését. Mintha a földi szenvedélyek érintése csak még áthatolhatatlanabbá tette volna. Ilyen volt akkor is, amikor a patkány mérget az arzént vásárolta. Egy évvel azután volt már, hogy szegény Emilynek kezdték szólítani. És éppen akkoriban, amikor két unokanénje meglátogat. Adjon valami mérget, mondta a patikusnak. Túljárt már a 30-on, de még mindig karcsú nő volt, s most soványabb is a rendesnél, hideg fenéjázó, fekete szemekkel, arcán a hús, a halánték és a szemgödrök tájékán erősen megfeszült, mint ahogyan világító tornyok őreinek arcát képzeli az ember. Adjon valami mérget, mondotta. Igenis, Emily kisasszony, milyen fajtát parancsol? Patkányra, ilyesmire? Azt ajánl... A legjobbat akarom, amilyen van. Mindegy, hogy milyen fajta. A patikus felsorolt néhányat. Ezek mindent megölnek, akár egy elefántot is, csak hogy ami önnek kell, az... Arzént, mondta Emily kisasszony. Az jó? Márhogy arzén? Igenis, hölgyem. Csak hogy ami önnek kell... Nekem arzén kell. A patikus ránézett. Ő állta a tekintetét, mereven. Az arca, mint a szélben megfeszült zászló. Természetesen, mondta a patikus, ha éppen erre van szüksége, de a törvény szerint meg kell mondania, hogy mire fogja használni. Miss Emily csak merett rá, fejét kissé hátrahajtva, hogy egyenesen a szemébe tekinthessen, amíg a patikus végül elfordította fejét. Hátrament az arzénért és becsomagolta. De vissza már nem tért. A néger kifutó fiú adta át Emily kisasszonynak a csomagot. Amikor otthon kinyitotta, a koponya és a keresztbe tett csontok alá oda volt írva a dobozra patkányírtáshoz. Így hát a következő napon mind azt mondtuk, meg fogja ölni magát. és azt is mondtuk, hogy ez lenne a legjobb. Mikor először lehetett őt látni Homer Baronnal, azt mondtuk, hozzámegy. Aztán már azt mondtuk, Miss Emily még ráveszi, mert akkor már Homer, aki szerette a férfi társaságot, és együtt iddogált a fiatalabbjával a Jávorszarvas klubban, megjegyezte, hogy nem a házasodó fajtából való. Később már csak azt mondtuk a bezárt zsaluk mögött, amint vasárnap délután elhaladtak a csillogó bricskában, Miss Emily magasra szegett fejjel, Homer Baron meg félrecsapott kalappal, a fogai között szivarral, sárga kesztyűs kezébe fogva a gyeplőt, ostort. Szegény Emily. Azután egyes úrhölgyek rákezdték, hogy ez szégyen gyalázat a városra, és rossz példa a fiatalságnak. A férfiak nem akartak beleavatkozni a dologba, de végül is a hölgyek kényszerítették a baptista lelkészt, Emily kisasszony családja pedig episzkopális egyházhoz tartozott, hogy menjen el hozzá. A lelkész sohasem szánta rá magát, hogy elárulja, mi történt, de annyi bizonyos, hogy még egyszer nem volt hajlandó visszamenni. A következő vasárnap megint kikocsiztak kettesben, és másnap a lelkész felesége írt az alabamai rokonoknak. Így hát újra voltak rokonok Emily kisasszony házában, s a város megpihent és várta a fejleményeket. Először semmi sem történt. Azután biztosra vettük, hogy összeházasodnak. Megtudtuk ugyanis, hogy Emily kisasszony az ékszerésznél volt, és ezüst férfi toalettkészletet rendelt, HB monogrammal minden darabon. Két nap múlva híre járt, hogy teljes férfi öltözetet vásárolt, még hálóinget is, és akkor azt mondtuk. Már egybekeltek. Igazán örültünk. Örültünk, mert a két nőrokon még inkább Grierson fajta volt, mint Miss Emily valaha is lehetett. Így hát nem lepődtünk meg, amikor Homer Baron, miután a járdák már egy ideje készen voltak, elment. Kicsit csalódottak voltunk, hogy nem volt nyilvános legénybúcsú, de azt hittük, azért ment el, hogy Miss Emily jövetelét előkészítse, vagy hogy módot adjon neki az unokanővérektől való szabadulásra. Akkorra már valóságos cselszövénnyé nőtt a dolog, s mi valamennyien Emily kisasszony szövetségesei voltunk az unokanővére kijátszásában. Csak ugyan, egy héttel később azok is elutaztak. És ahogyan előre sejtettük, három nap múlva Homer Baron újra megjelent a városban. Egy szomszéd azt is látta, amikor egy este, vagy inkább szürkületkor a néger szolga a konyha ajtón bebocsátotta. De Homer Baront sohasem láttuk többé. És Miss Emilyt is csak jó idő múltán. A néger szolga kibejárt a piaci kosárral, de a bejárati ajtó zárva maradt. Néha láttuk a kisasszonyt egy pillanatra az ablaknál, mint a mészszóró emberek azon az éjszakán, de az utcán csak nem fél esztendeig nem jelent meg. És akkor tudtuk már, hogy ezt is előre lehetett látni. Mintha apjának az akarata, amely annyiszor torlaszolta el asszonyi életét, túl szívós és tacos lett volna ahhoz, hogy a halálban végképp megsemmisüljön. Nap, hó, évszámra figyeltük, hogyan őszül és görnyed meg egyre jobban a néger, amint kibejár a vásárlókosárral. Minden decemberben küldtünk egy felszólítást adóügyben, amelyet a posta egy hét múlva visszahozott. A címzett nem veszi át. Néha megpillantottuk őt valamelyik földszinti ablakban, az emeletet nyilván lezárta, mint faragott bálványtorzót egy rejtett fülkében. Soha sem tudtuk, hogy ránk tekinte vagy sem. Így szállt ő nemzedékről nemzedékre. Drága volt nekünk, és kikerülhetetlen, áthatolhatatlan, nyugodt és megátalkodott. Végül is meghalt. Megbetegedett a porral és árnyakkal teli házban, s csak a totyogó néger ápolta. Azt sem tudtuk, hogy beteg. Régóta letettünk arról, hogy a négertől bármit is megtudjunk. Az senkihez sem szólt, talán még úrnőjéhez sem, mert hangja reszelőssé vált, mintha berosdásodott volna a némaságtól. Az egyik földszinti szobában halt meg, függönyös nehéz diófa ágyban, szürke fejét párnának támasztva, mely sárga és májfoltos volt a kortól és a napsugár hiánytól. A néger a főkapunál fogadta az első látogatókat, és beengedte őket. A folytott sziszegő hangú, gyors, kíváncsi pillantású hölgyeket azután eltűnt. Egyenesen keresztül ment a házon, ki a hátsó ajtón, és nem látta többé senki. A két unokanővér nyomban megérkezett. Ők rendeztették meg a temetést a második napon, és az egész város eljött, hogy megnézze Emily kisasszonyt a vásári virágok tömegében. Apja elmélyedten merengő ceruza arcával a ravatal fölött, a susmutoló és borzadályt árasztó hölgyek között. És a nagyon öreg emberek, némelyik kitisztogatott polgárháborús egyenruhában, a tornácon és a gyepen ácsorogtak, és úgy beszéltek Miss Emilyről, mintha kortársuk lett volna, azt hívén, hogy táncoltak vele, és talán udvaroltak is neki. Így módon összezavarva az idő matematikai előrehaladásának menetét, mint ahogy az öregek teszik, akik számára a múlt nem ködbevesző út, hanem inkább óriási rét, amelyet tél sohasem érint, s amelyet most a legutóbbi egy-két évtized völgyszorosa választ el tőlük. Mi már azt is tudtuk akkor, hogy abban a lépcsők feletti világban van egy szoba, amelyet 40 esztendeje senki sem látott, s amelynek ajtaját csak betörni lehet. Vártunk, míg Emily kisasszonyt tisztes módon földbe tették, és csak akkor nyitottuk fel. Mintha az ajtó durva felszakítása átható porral töltötte volna meg a szobát. Áttetsző, keserű homály ült mindenen ebben a menyegzőre készített és berendezett szobában, mint a sírboltokban. A fakó rózsaszín csipkefüggönyökön, a rózsaszín ernyős lámpákon, a fésülködő asztalon, a kristályok előkelő rendjén és a feketült ezüst férfi toalettholmikon, amelyeknek sötét ezüstjén a monogram már elmosódott. Gallér és nyakkendő hevert közöttük, mintha csak most vetette volna le valaki, és amint felemelték, halovány kígyó vonalat húzott a porban az asztal tetején. Egy széken lógott az öltöny, gondosan összehajtva. Alatta a két néma cipő, s az elhajított férfi harisnya. Maga a férfi az ágyban feküdt. Hosszú ideig csak álltunk ott, bámulva a mélységes és hústalan vigyort. A holttest valamikor nyilvánvalóan az ölelés helyzetében hevert, de aztán megcsalta hűtlenül a hosszú álom, amely túléli a szerelmet, és legyőzi még a szerelem fintorát is. Ami megmaradt a férfiból, ott rohadt el a valaha volt hálóing alatt, s elválaszthatatlanná nőtt az ágyjal, amelyben feküdt. Rajta és a mellette levő párnán ott rétegeződött a tartós és türelmes por. És akkor észrevettük a másik párnán egy fej lenyomatának körvonalait. Egyikünk felemelt valamit a párnáról, és ahogyan előrehajoltunk, s orrunkban szárazon és fanyar keserűen megült a sejtelmes és láthatatlan por, egy hosszú, vasszürke hajszálat láttunk.
William Faulkner Rózsaszál Emily kisasszonynak című novelláját Gömöri Endre fordításában Máté Gábor mondta el. Szerkesztette Gartner Éva. A hangfelvétel 1999-ben készült, és legutóbb egy évvel később július 10-én hangzott el a Magyar Rádióban.